Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihárd vagyok, a szerkesztő műsorvezető. 15 perce ültem a hét elején a Dubrovniki egyik szálloda által értem küldött limuzinban, amikor átértünk a hegyen és megpillantottam a várost. 15 évvel ezelőtt voltam utoljára Dubrovnikban. Óriási változás volt, azt hiszem, hiszen a háborút követően szinte mindenki cserélődött. A gyönyörű erőd ékszerként ragyogott a tenger ölelésében. Csodás látvány. Nem véletlen, hogy az UNESCO egyik igazgatója azt mondta, hogy Dubrovnik a világ kincse. Pár fotót készítettem, majd megérkeztünk a legendás dubrovniki szállodához, a Hotel Excelsiorhoz. Errefelé a tengerpart meglehetősen érdekes, ugyanis a hotel környéken azonnal mélyül, viszont kristálytiszta, rögtön a szálloda mellett ugyanakkor találunk egy homokos, kavicsos strandot, a híres Bánye, Dubrovnik legismertebb strandja. A szálloda régi szárnya egykor még a román diktát Ceausescu-nak is otthont adott. Az új szárny ugyanakkor beleilleszkedik a közeli óváros hangulatába, a kövek, a homlokzat egyaránt. A belső dizájnt illetően még kellene pár jó ötlet, bár ahogy az igazgatónő elmesélte nekem, ezekből nincs hiány. Érdekes, hogy errefelé mindenki beszél angolul, és nem ért félre semmit. A Taverna Rustica Dubrovnik egyik leghíresebb étterme. Minden este horvát névzene szól, profi a kiszolgálás, főleg tengeri specialitásokat és mediterrán étel különlegességeket kínálnak a vendégeknek. A reggelinél örömmel tapasztaltam, hogy egy pikszalámit is találni. Lefelé néhány jacuzziból és melegvizes belső medencéből áll, viszont profi a masszázszolgáltatás mindenhol. Indiai, arab, még helyi masszást is kínálnak. Nagyon sok a konferencia Dubrovnikban, főleg az orvosok és a patikusok járnak ide, mint elmondták, ennek az az oka, hogy 1317-ben itt a Kisbarátok rendházában nyitották meg Európa egyik első patikáját, amely azóta is folyamatosan működik. Dubrovnik környékét már a görögök is benépesítették egykor, aztán elfoglalták a területet a rómaiak, a várost Raguzának, Raguziumnak hívták. A 7. század közepén érkeztek meg a horvátok. Később Raguza a bizánci birodalom része lett, majd a Dubrovniki köztársaság virágkora következett. Klasszikus köztársaságnak igazából szerintem nem nagyon nevezhetjük, de a korabeli iratokon fennmaradt köztársaság kifejezést mégis használják a furcsa államok, mégpedig azért, mert a helyi arisztokrácia önkormányzata a magyar és a török időszakban is megmaradt. Rektorokat választottak egy hónapra az arisztokraták maguk közül, és a rektor kormányozta a dubrovniki köztársaságot. A bizánci birodalom fennhatóságát követően jöttek a velenceiek, ekkor csorbult az önállóság. 1358-ban Nagy Lajos magyar király védnöksége alá került Raguza, ettől kezdve a dubrovniki köztársaság önkormányzata újra élett. 1526 nekünk vész, a dubrovnikiaknak nem annyira, ugyanis a török birodalomnak lettek az adófizetői, és sikerült megállapodniuk, miszerint adót fizettek, 12.500 aranydukát volt a szabadságára, ugyanakkor cserébe kereskedési jogot kaptak a török birodalom egész területére. A dubrovniki köztársaság a török időkben virágzott, nagyon sok újabb és újabb épületeket emeltek. Ez a dubrovniki fénykor. A 16. században saját pénzt vertek, önálló zászlójuk volt a vérőszentjük alakjával, Szent Balázssal. A legnagyobb gondot a földrengések okozták. 1520-ban és 1637-ben is volt nagyobb földmozgás, a legkatasztrofálisabb azonban az 1667-es óriási földrengés volt. Annyira tönkretette a várost, hogy sokan úgy gondolták, máshol kell letelepedni. Az arisztokrácia viszont ezt nem engedte, gyorsan hoztak egy olyan jogszabályt, miszerint a hamis tanúzással egyenértékű az a bűncselekmény, ha valaki el akar költözni. Ennek hatására persze nem mentek el az emberek, barokk stílusban újjáépült a város. 1808. január 31-én aztán megszűnt a dubrovniki köztársaság önállósága. Azért tudjuk ennyire pontosan, mert ekkor hozott egy rendeletet Napóleon marsalja Marmont, miszerint Dubrovnikot Ausztriához kell csatolni. Így is lett, aztán később az osztrák-magyar monarchia része lett Dubrovnik egészen a trianoni békediktátumig. Végül az első Jugoszláviához csatolták, majd a második Jugoszláviának is a tagja, 1990-től pedig Horvátországhoz tart. A délszláv háborút nagyon megszenvedte Dubrovnik, 1991-re a drámai eseményekre még sok helyen emlékeznek. Lehet kapni például a könyvesboltokban Dubrovnik a háború idején feliratú könyvecskéket angol, német, horvát nyelven, hogy az egész világ láthassa a borzalmakról készült fotókat. Égő csónakokról készültek képek, arról, amint az óváros lángokban áll. Az egyik leghíresebb rendházban a patika mellett van egy gránátnyom, bekeretezték és ideírták, hogy 1991. december 6-án csapódott be, emlékezne rá az egész világ. Dubrovnik sok mindenben az első. 1272-ben itt létesült a világ első karanténja, és itt volt először rendszeres orvosi szolgálata városban. A karantét természetesen azért hozták létre, hogy a hajósok ne hurcoljanak be betegségeket a városba. Jól működött a dolog, mert nem is voltak nagy járványok. Impozáns és gyönyörű a dubrovniki vár, nem véletlenül lett a világörökség része az egész terület. A falak 25 méter magas, 4-5 méter szélesek. Noha Dubrovnik állam védnöksége alatt állt, igazán nagy háborút a délszláv 1991-es válság kivételével nem viselt, mindig sikerült a diplomáciai érzéknek köszönhetően megegyezniük, úgyhogy viszonylag éppen megmaradt a csodás várfal. Mi is végigbaktattunk rajta, úgy nagyjából másfél-két órányi séta volt, közben lehetett látni a naplementét, a tengert, a híres óvárost. Ami a várfalról nézve a legjobban tetszett nekem, az a főutca, a népszerű Stradun. Csak nem 300 méter hosszú, és a város keleti kapujától a nyugati kapuig húzódik. A barokk stílusú házak földszintjén üzlethelyiségek találhatóak. Ha keletről megyünk be a városba, akkor rögtön az első helyen fel lehet menni a várfalakra, legközelebb 800 méter megtétele után lehet lejutni, úgyhogy ezt azoknak javaslom, akik szeretnek kirándulni. Ha valaki napnyugtakor mászik fel a falra, akkor tanulja lehet, amint a végtelennek tűnő tengerbe buknak a napsugarak. Kicsit rózsaszínű ilyenkor a felhő és az égbolt is nagyon szép. Még fügefára is lehet akadni, hogyha valaki a déli bástya részeken barangol. Tovább haladva pedig a Szent János erőd a végállomása a falsétának. Tengerészeti múzeum található a belsejében, a térről pedig látni lehet a régi kikötőt az apró kis csónakokkal. A Stradunról a horvát költők is sokat írtak, egyikük szerint ez az egyetlen utca, ahol a lépéseket nem hallani, hanem látni lehet. Hát szerintem ez egy picit minden esetre a megállapítás a helyeknek annyira tetszett, hogy jelmondatként használják. A nyugati kapunál látható az Onofrio szökőkút. Onofrio nápolyi építész volt, aki olyan építményt tervezett, amely első pillanatra szerintem egy iszlám fürdőhelyhez hasonlít. Aztán kiderült, hogy nem török emlék, hanem 16 oldalú medence, amelynek minden oldaláról állarcos figurák spriccelik a vizet. Onofrio szökőkútja mögött helyezkedik el a híres Szent Kláris kolostor, a 8 dubrovniki zárda egyike, főleg nemesi származású hölgyek tettek itt fogadalmat. A keleti kapu jól megerősített bejárat, este 7-től egészen 10 óráig őrség áll itt, korabeli ruhában két fiatalember sírbakol, majd dobszóló kíséretében leváltják önmagukat, mert hogy utánuk már nem jön senki. Látványos, kedves gesztus, a turisták imádják, és mindenki fotózgatja a dubrovniki katonákat. Nem csoda, hiszen itt tényleg az összes turistát kényeztetik. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot hallották benne, a szerkesztőműsorvezetőt, Kis Robert Riárdot. További nagyon kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra!